Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. Nem titok, hogy a NER politikusainak, milliárdosainak és véleményvezéreinek kedvelt hobbijai közé tartozik a vadászat. Az viszont meglepő, hogy Bánki Erik 10-35 millió forint értékben vadászott, és orrszarvút is lőtt Dél-Afrikában, míg Mészáros Lőrinc Tadzsikisztánban, Bajer Zsolt és Semjén Zsolt pedig Namíbiában vadászott. Székács Linda írása. Oknyomoz a HVG. Vallomást teszek. Ezzel a címmel jelent meg Bajer Zsolt, a Fidesz kedvenc publicistájának írása a Magyar Nemzetben január 15-én, miután tájékoztatták róla, hogy lapunk róla és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettesről érdeklődött egy vadásztatással foglalkozó namíbiai társaságnál. Zavaró repülés volt ez a részéről, hiszen tagadni nem tudta volna. A HVG birtokába került hivatalos dokumentumok szerint Bajer Zsolt, Semjén Zsolt és egy a Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett ipari, kereskedelmi, közvetítő és tanácsadó Kft. Vezetője 2024. június 3-án több egzotikus állat trófeáját szállítatta Magyarországra. A hivatalos, pecséttel ellátott dokumentumok szerint a vadásztársak a Jan Olofse Hunting Safaris nevű namíbiai vadászati szafarikkal foglalkozó társaságnál töltött el valamennyi időt, feltehetően 2024. májusában. Itt Bajer Zsolt körülbelül 2650 dollár értékben lőtt ki állatokat. Egy gazellát, egy varacskos disznót, egy kék nút és egy impalát. Bajer az állatok trófeához használt részét Magyarországra szállítatta, ahol preparálták azokat. Egykori gimnáziumi osztálytársa, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a vadászatról 600 dollár értékben egyetlen impala trófeájával tért haza, a korábban említett kitüntetett cégvezető pedig 2400 dollár értékben nyársas antilopot, gazellát és kék nút lőtt. Mindez csak a kilőtt állatok ára. A trófeák tarifája a társaság honlapján megtalálható. Maga a vadászat további 450 dollárba kerül naponta. És akkor még ki kell fizetni az utazást, a szállást és az egyéb kulturális szórakoztató programokat. Bajer tavaly legalább kétszer járt igazolhatóan vadászni Namíbiában. Egy szintén trófeák behozatalát rögzítő, lapunk birtokában lévő dokumentum szerint 2024. augusztusában újabb szállítmány érkezett számára Magyarországra. Ekkor 3390 dollár értékben ismét egy impala és egy kék gnú, valamint egy nyársas antilop és egy káma tehén antilop trófeája lett beszállítva. Érdekes adalék, hogy Bajer a Magyar Nemzetben megjelent cikkében nem a HVG által megismert vadászatokat vallotta be, ő egy harmadikról írt, miközben a többit elhallgatta. A Fidesz alapítója a márciusi kalandjairól számolt be, és hangsúlyozta, hogy a befolyásos barátai legbefolyásosabbika, Semjén Zsolt nem volt vele. A HVG rátette mutatóját a kor ütőerére, és csalhatatlanul megérezte a legfontosabbat, a halaszthatatlant, a probléma hierarchia csúcsát, csomolungmáját. És nem is késlekedett tovább. Megkereste Namíbia vadásztatással foglalkozó egyik társaságát, és feltette a könyörtelen kérdést nekik. Márciusban befolyásos barátaival vadászotta önöknél Bajer Zsolt, és vele volt Semjén Zsolt. Milyen vadakat ejtettek el? Írta a publicista, holott a namíbiai társaságnál lapunk arról érdeklődött, hogy májusban járt náluk Bajer Zsolt és Semjén Zsolt, nem pedig márciusban. Az, hogy Bajer Zsolt és Semjén Zsolt kedvelt elfoglaltsága a vadászat, nem meglepetés. 2018-ban a Magyar Nemzetnek nyilatkozó, nevük elhallgatását kérő vadászat szervezők számoltak be arról, hogy az Orbán kormány második embere 2012 óta rendszeresen vesz részt Svédországban luxusvadászatokon. Ezeken előfordult, hogy egy 40 fős hotelt béreltek ki a miniszterelnök helyettes és az őt kísérők számára. A kényelme érdekében pedig volt, hogy elintézték neki, gyaloglás helyett a vadászatokon lóháton tudjon közlekedni. Egy alkalommal helikoptert is béreltek neki. Ezzel vadásztak le egy rénszarvast, amit aztán a nyakánál fogva egy kötélen fellúgatva szállítottak el szintén helikopterrel. A HVG birtokába került dokumentumok alapján a luxus vadászatok az egész NER körében kedveltek. Mészáros Lőrinc volt veje, Homlok Zsolt vállalkozó számára, akinek éppen 1,2 milliárdos bírságot kell fizetnie egy kartellezési ügy miatt, például 2024. október 17-én Dél-Afrikából több mint 11 millió forint értékben érkezett Magyarországra trófeája. A szállítmányban volt egy darab nyársas antilop, egy nyala, egy fehér ugróbak, egy fekete ugróbak, egy fakó lóantilop, egy blesbok és egy kafferbiva is. Ugyanezen a napon érkezett hasonló szállítmány egy jelentős sportszövetség elnökének is a johannesburgi OR Tambo nemzetközi repülőtérről a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A hivatalos papírok szerint ebben 9,7 millió forint értékben az alábbi tételek szerepeltek. Fakó lóantilop, fehér ugróbak, kafferbivaj és nyala trófeája. Mészáros Lőrinc pedig úgy tűnik, a forró afrikai vidékek helyett a hűvösebb közép-ázsiai tájakat kedveli. Az 1241 milliárd forintos vagyonával az ország leggazdagabb emberének számító, tavaly óránként 74 millió forinttal gyarapodó egykori gázszerelő tavaly vadásztársaival, egy fociklub tulajdonosával és egy felcsúti földiével a tadzsikisztáni Murgab Hunting vadászat szervező által a Pamir-hegységben vadászott. A trófeák magyarországi beszállításáról szóló dokumentumok szerint Mészáros itt legalább két darab kőszáli kecskét, két darab argalit, egy darab argali juhot, egy darab háziakot, egy vaddisznót és egy szikaszarvast lőtt. Egyik barátja számára pedig egy argali, egy vaddisznó és egy szikaszarvas trófeája érkezett, míg a másik vadásztárs egy argalit, egy vaddisznót, egy szikaszarvast, valamint egy kőszáli kecskét ejtett el. A trófeák ára a vadászat szervező honlapján nem szerepel, ahogyan a szállás és maga a vadászat napi díja sem. Valószínűsíthető azonban, hogy egy-egy ilyen vadászat költsége ebben az esetben is több millió forintba kerül, csak úgy, mint Svédországban, Dél-Afrikában és Namíbiában. A NER egzotikus luxus vadászatok kedvelői közül a legnagyobb zsákmányt a HVG birtokában lévő dokumentumok alapján Bánki Erik országgyűlési képviselő a Parlament Gazdasági Bizottságának elnöke ejtette el 2023. júniusában. Bánki számára 2023. június 23-án érkezett több nagyméretű csomag Budapestre Dél-Afrikából, ahol a fideszes képviselő a dokumentumok szerint kafferbivajt, gazellát, impalát, zebrát, ősz antilopot, kék nút, varacskos disznót és fehér orrszarvút lőtt, aminek az ára Dél-Afrikában mérettől függően 29 ezer és 100 ezer dollár között mozog, ami a 2023-as júniusi árfolyammal számolva körülbelül 10 és 35 millió forint közötti összeget jelent. Orrszarvúra vadászni ráadásul több szempontból is problémás. A lapunk által megkérdezett vadászati szakértő szerint bár az orrszarvú Dél-Afrikában vadászható, kilövését rettentő szigorú feltételekhez kötik. A faj ugyanis a veszélyeztetett állatokat nyilvántartó vörös listán a mérsékelten fenyegetett kategóriába tartozik. 2020. januárjában alig több mint 10 ezer példányt tartottak nyilván, amiknek a száma azóta is csökken. A dél-afrikai körülmények nagyon bürokratikusak és szervezettek. Ott főként orrszarvúra, oroszlánra vadásznak. Az állami felügyelő végig a vadász mellett van, és amikor a vadász kilövi az állatot, a dél-afrikai orrszarvú tülkében már egy csip van, amit csak leolvas a felügyelő, és az alapján kiállítja a kilövési engedélyt, ami az export engedély alapja. Amúgy a vadászat engedélyezése előtt a vadásznak nyilatkoznia kell egy csomó mindenről. Például, hogy nincsenek-e az elejtőnek kínai kapcsolatai, és lőtte már veszélyes nagyvadat, például bivajt, mert csak akkor kap engedélyt Dél-Afrikában, mondja a szakértő. A kínai kapcsolatokról való nyilatkozásra azért van szükség, mert a kínai alternatív orvoslásban az orrszarvú szarvát gyógyszerként használják, az ezzel való kereskedés illegális. Hogy megkíméljék az állatokat attól, hogy a szarvuk miatt levadásszák őket, a legtöbb szervezetnél befestik vagy megcsonkítják a szarvukat, mondta az egyik szafarisztatással foglalkozó, 12 hektáros területtel rendelkező dél-afrikai vadrezervátum lapunknak nyilatkozó munkatársa. A veszélyeztetett állatok így ússzák meg, hogy vagyonos európai vagy amerikai vadászok prédái legyenek. Az új amerikai elnökkel teljes harmóniában Magyarországon is kiteljesedhet az oligarchák uralma. Ezt reprezentálja a Rákos rendező 85 hektáros területének átengedése arab befektetőknek, kormányközeli ingatlanfejlesztőknek. Az ellenzők a maradék jogba kapaszkodva az öklüket rázhatják. Gyenis Ágnes cikke. Tragédia. Minden eddiginél nagyobb ingatlan mutyi. Nem jött volna ide ez a befektető, ha a két kormány nem kötött volna külön alkut. Fakadt ki Rózsa András, Zugló Momentumos polgármestere azon, hogy az Egyesült Arab Emírségek beli Eagle Hills ingatlan befektető szerződést kötött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel, MNV, Rákos rendező pályaudvar 85 hektáros területének megvásárlásáról. Ide képzelnék el a köznyelvben mini Dubajként elhíresült, grandiózus fejlesztést, és vele Európa legmagasabb, még a repülőgépek pályáját is eltérítő, fél kilométeres felhőkarcolóját. Körülölelve szerényebb, 250 méteres testvéreivel és az építető kultúráját hirdető karcsú mecsetekkel. Budapest új városképéről már is rengeteg meghökkentő, a mesterséges intelligencia által életre hívott kép jelent meg az interneten. Ízlés kérdése, kit riaszt, kit vonz ez a fajta stílus és luxus, de tény, hogy a főváros arculatát alapvetően átrajzolná. És szöges ellentétben állna a sokak által vágyott, zöldövezetben fekvő, megfizethető otthonokkal. Miért vagyunk ilyen provinciálisak? Végre jön valaki, aki hajlandó egy több ezer milliárdos, unikális beruházásra, ami felrakja Budapestet a térképre, ide vonza a turistákat. Dubajba se a homok, hanem az égbetörő épületek miatt mennek. Jelentette ki egy hazai ingatlanfejlesztő. De nyilván az sem érdektelen, hogy egy ilyen nagyszabású művelet évtizedekre munkát adna az Orbán kormányhoz közeli építőipari cégeknek, amelyeknek a számítása az utóbbi időben olyannyira nem jött be, hogy az állam 600 milliárd forintért vásárol fel tőlük piacképtelen fővárosi irodamonstrumokat. A szakmai vagy érzelmi észrevételekre minden esetre alig ha kíváncsi a kormány, hiszen nem konzultált sem a lakosokkal, sem a civil és szakmai szervezetekkel, sem az önkormányzatokkal. És az Eagle Hills sem vette a fáradtságot, hogy kiálljon a budapestiek elé, hogy pontosan mit is takar az újabban Grand Budapestként emlegetett kerületnyi építkezés. Megsporolta az ilyenkor szokásos üzleti terveket és megvalósíthatósági tanulmányokat, a védendő helyi értékek felsorolását. Amikor tavaly kiderült a Mini Dubaj terve, írásban megkerestük az Építési és Közlekedési Minisztérium szakmai államtitkárát, hogy felajánljuk a segítségünket. Például abban, hogy tanulmányokat készítsünk a várható forgalom terhelésről és az enyhítés lehetőségeiről. Diplomatikus választ kaptunk. Ha előre halad a folyamat, számítanak ránk. Azóta sem kerestek. Foglalja össze mellőzésük történetét Sipos Gábor, a fejlesztéssel csak közvetve érintett szomszédos 15. kerület főépítésze. Az önkormányzatnak se pénze, se eszköze nincs arra, hogy befolyásolja az itt lakók életminőségét is átszabó fejlesztést. Legfeljebb az öklünket rázhatjuk. A jövőben sem támogatunk a városlakók véleményének a kikérése nélküli, kerületben élők érdekeivel ellentétes beruházást. Tette ki véleményét a beruházásban közvetlenül érintett Angyalföldi önkormányzat a honlapjára. A jelek szerint a kormány már titkolni sem próbálja, hogy egyetlen célja van, a kedvezményezett külföldi és hazai üzleti körök gazdagítása. Öntelten bízva abban, hogy rapid, veszélyhelyzeti kormány rendeletekkel érvényt tud szerezni bárminek, amit eltervezett. A két állam igazából már tavaly lepacsiszta Rákos rendezés sorsát egy itthon törvényi emelt megállapodásban. Eszerint a projektet kiemelt beruházásra minősíti a magyar kormány, ami azt jelenti, hogy felülír minden helyi szabályt, vagyis a helyzetbe hozott beruházó azt épített, amit csak akar. Kicselezve ezzel azt a magyar törvényekben lefektetett alapelvet is, hogy az állami vagyont versenyben a legjobb ajánlatot tevőnek kell eladni. Más kérdés, hogy Rákos rendező paraméterei, a szennyezettsége, a helyi közlekedési kapcsolatok hiánya olyan speciálisak, hogy kevesen versengenének érte, mert állami részvétel nélkül nem lehetne sokat keresni rajta. A valódi piacgazdaságban az állam nyíltan meghirdeti, mit és mikor vállal az adófizetők pénzéből azért, hogy növekedjen a felkínált ingatlan értéke, és ennek megfelelően átláthatóan szabja meg a vételárat, egyenlő esélyeket kínálva a magánbefektetőknek. Ehelyett az Orbán kormány épp elkútyavetyélni készül Budapest legnagyobb összefüggő, a város szívéhez közeli, fejleszthető területét. A vételár 51 milliárd forint, azaz csupán 60 ezer négyzetméterenként. És meg ezt is három részletben, 2039. március közepéig fizetheti ki a befektető annak függvényében, hogyan az állam teljesíti a maga vállalásait, a szabályok felülírását és 300 milliárd forintnyi infrastruktúrális fejlesztést. A vevő a saját szemszögéből elhanyagolható pénzbedobással foghat hozzá az alsó hangon 5000 milliárdosnak ígért projekthez. Ezen az a tény sem szépít, hogy az elmúlt évtizedekben az állam szégyen teljesen elhanyagolta az erősen szennyezett Rákos rendezőt, amiért utólag felelősséget is kell vállalnia. A helyreállítási költségek elszállása esetén ugyanis vissza kell vásárolnia a területet. Az államot képviselő MNV által közzétett szerződés férc munka, értékelik a HVG által megkérdezett jogászok. A kapkodás is magyarázat lehet arra, miért nem figyelt az MNV jobban a jogi aknák felszedésére. A jelek szerint a kormány mindenáron tető alá akarta hozni az ügyletet Donald Trump amerikai elnök beiktatására. A V-Square portál információi szerint ugyanis Rákos rendező nem csak az Eagle Hills tulajdonosa, a dubai Burj Khalifát is megépítő Mohamed Alabbar fejlesztene, hanem Trump veje, Jared Kushner is. Ő a csúcs torony felhúzásában lenne érdekelt, ami az ingatlan fejlesztők szerint a legjobb üzlet. A két fél Belgrádban már összefutott egymással. Miután az arab befektető heves lakossági tiltakozás közepette, ott is felépített egy betondzsungelt, Kushnerrel közösen fogna a luxus lakás és szálloda projektbe. Sokat mondó, hogy Orbán Viktor nemrégiben Belgrádban Alekszandar Vučić szerb elnököt informálta az itteni projektről. E hét elején pedig Abu Dhabiban jelenti Mohammed bin Zayed Al Nahyan sejknek, hogy sínen van, és cserébe már tartja is a markát a magyar milliárdosok és a magyar védelmi ipar öbölmenti üzleteiért. Míg az államközi mutyik Magyarország gazdasági szuverenitását ássák alá, itthon csak a közvagyon szokásosnak mondható magánosításáról van szó. Jámbor András a Párbeszédben politizáló független országgyűlési képviselő hétfői posztjában azt állította, ezúttal is egy kormány közeli üzleti kör tagjai szedhetik meg magukat. Szerinte Rogán Antal tanácsadója, Habony Árpád, a kormányfő barátja, Garancsi István és Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter már évek óta készülhettek a Mini Dubaj területének értékesítésére, és benfentes információkkal rendelkezve szerezhettek érdekeltségeket. Összefonódásra, benfentes információk csöpögtetésére utalhat, hogy az adásvételi szerződést ellenjegyző ügyvéd, a kormányhoz közel álló Tenk Zoltán egyaránt segítkezik az említett üzletembereknek és az Eagle Hills magyar leányának céges ügyeiben. Rokona Tenk Anikó pedig átmenetileg ügyvezetőként bukkant fel a magyar Eagle Hillsben, továbbá különféle tisztségeket viselt vagy visel Garancsi és más kormánybarát vállalkozók érdekeltségeiben is. A jól értesültség pénzre váltható. Jámbor feltételezi, hogy a szóban forgó üzleti csapat már 2018-ban egy nekik kiszimárogtatott titkos kormányhatározatból tudhatta, a leendő Mini Dubaj területe eladó lesz. És fel is készültek rá azzal, hogy tulajdonrészt szereztek az egyik érintettelken. A műveletet a Strumannak tűnő, rejtélyes Stockton ZRT hajtotta végre. Az ismeretlen cég egészen mostanáig nem sok vizet zavart, ám az arabokkal kötött adásvételi szerződés aláírás előtt pár nappal tulajdonosi változáson ment át. Amennyiben bejegyzik, az új tulajdonos pont az a kör lesz, amelyet Jámbor emleget a posztjában. A lényeg, hogy a Stockton elővásárlási jogot élvez, és mivel a 7 ingatlanból álló terület csak egyben eladó, ez a jog az egész 85 hektárra kiterjed. Jó jöhet még a pozícióm, ha neten ezen a vállalkozáson keresztül akarnának milliárdokat kifolyatni a megaprojektból, esetleg visszacsurgatni a már külföldre menekített summából. Itt és most azonban azért roppant lényeges a Stockton, mert ez a cég használható fel arra, hogy gyengítse a projekt ellen eltökélten küzdő Karácsony Gergely főpolgármester rendelkezésére álló jogi eszközöket. A háttérben álló jól informáltak a fővárosnál korábban értesülhettek arról a veszélyről, hogy az utóbbinak, pontosabban a BKM Budapesti Közművek Nonprofit ZRT-nek is elővásárlási joga van. Első körben a kormány több minisztere próbálta lesöpörni az asztalról az elővásárlási jogával határozottan élni akaró fővárosnak ezt a lehetőségét, de inkább csak vagdalkoznak. A főváros joga feketén-fehéren szerepel az adásvételi szerződésben. Azt, ellentétben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter sajátos jogértelmezésével nem írhatja felül még Abu Dhabi uralkodója sem. És az sem feltétele, hogy Budapest és esetleges partnerei ugyanazt a méreg-drága fejlesztést valósítsák meg, mint az arab befektető tervez. Hiába dobta be Lázár János építési és közlekedési miniszter, hogy ebbe a buliba egy 5000 milliárd forintos csekk a belépő. Várható, hogy a Stockton is bejelenti, ő is megvenné Rákos rendezőt. Jogászok szerint kulcskérdés, hogy azonos-e a pozíciójuk, vagy a polgári törvénykönyv alapján valamelyikük előnyben van. Erre inkább a fővárosnak lehet esélye, amennyiben a tulajdon szerzése külön jogszabály felhatalmazásával történt, mert ekkor megelőzi az olyan sima tulajdonostársak jogosultságát, mint amilyen a Stockton. Ha viszont nincs ilyen jogszabály, Nagy Zoltán ingatlan jogász szerint az eladó önkényesen választhatna köztük, és nem kérdés, hogyan döntene. Más szakértők viszont arra hajlanak, hogy mind a kettője lehetne a vételi jogával a tulajdon része arányában, ami szintén a fővárost hozná hátrányos helyzetbe. Borítékolható az elhúzódó pereskedés, márpedig a kormány számára súlyos presztízsveszteséggel járna a projekt elakadásra. Veszélyes a jelenkori magyar állammal üzletelni. A rossz hiszemű rendszer előszeretettel állít jogi csapdákat a partnereinek. Értékeli a helyzetet Gadó Gábor ügyvéd. A szerződés ugyanis nem rendez több lényeges, a vételár kifizetését is érintő kérdést, hanem azokat a felek későbbi megállapodására bízza. Ha nem tudnak együttműködni, ami a főváros vevői pozícióba kerülése esetén valószínű, az MMV egyoldalúan elállhat a szerződéstől, és kezdődik minden előről. Egyességet igényelnek közöttük olyan stratégiai kérdések, mint az, hogy a beruházáshoz az államnak pontosan milyen extra jogszabályokat kell alkotnia. Ha történetesen a főváros lenne az MMV vevője, ő is megkövetelhetné a szája íze szerinti egyedi szabályozást, még ha elfből el is utasítja az ilyesmit. Külön kell majd megállapodni abban is, hogy az államnak milyen fejlesztéseket kell végrehajtania az elszigetelt terület bekapcsolásáért a város vérkeringésébe. Ami ebben a formában nonsens, hiszen normális esetben ebből a fejlesztők is vastagon kiszokták venni a részüket. Láthatjuk, az állam fenntartja magának a jogot, hogy szabadon döntse el, ki legyen az üzleti partnere. Aki nem kívánatos, azzal nem köti meg a ma még ismeretlen további szerződéseket. Összegez Gadó. Csak hogy a főváros akkor is köteltáncot nyárna, hogy csoda történne és mindenben megegyeznének. Ha netán megcsúszna a számára necces fizetéssel, már is megnyílna az állam visszavásárlási joga. A szerződés alapján ezzel amúgy is folyamatosan revolverezhetne a kormány, mondván a vasúti fejlesztésekhez szüksége van a földre. Mindezek miatt beláthatatlan, mikorra rendeződik Rákos rendező ügye, ám a jelen rendszerben a Mini Dubaj ellenzői igencsak nehéz helyzetben vannak. Politikai síkon lehet ellene tenni, bizakodik Rózsa. A 2026-os választásokig fenn kell tartani a társadalmi ellenállást. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HVG hetilapban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, mit lehet csinálni a feltűnő kézremegéssel, megemlékeztünk a 100 évvel ezelőtt született Kemény Henrikről, és folytatódott Lentár Balázs századfordulós bűnügyekről szóló sorozata. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!